Maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Foglaljunk helyet, testvérek! Nagyon érdekes része ez a Bibliának. Azért, mert Isten népének az Isten nyugalmába való bemenetelről van szó. Azért érdekes, mert ez a gondolat átfoglalja az egész Bibliát. Korszakokon átívelő üzenete ez Istennek. Bemehettek gyermekeim az én nyugalmamba. Nektek készítettem egy nyugalom helyet. Nem csak ma hangzik el ez Isten hívő gyermekeinek, hanem elhangzott régen, és elhangzott még régebben. És nagyon jól tudta ezt a zsidókhoz írt levél írója is, és erre építette fel az akkori keresztény világnak, és azt gondolom, a nekünk is elkészített üzenetet. Először, amikor Izrael népének szólt, felemlíti a zsidókhoz írt levél írója Mózest és az ő népét. Nekik is kijelölt Isten egy nyugalmi helyet. Az ő nyugalmi helyük ugye Izrael földje volt. A őt készítette el ezt a földet, Kánaán földjét Izraelnek, és azt mondta nekik Isten, hogy ez az én nyugalmam helye. Oda majd bemehettek. Aztán nagyon érdekes, hogy Dávid által is szól Isten igéje a 95. Zsoltárba. Ugyanezt mondja, Isten készített nektek, nem ezzel a szavakkal, amikkel én mondom, de ez az értelme. Isten készített nektek egy nyugalmi helyet. El lehet ezt foglalni. Járulhattok oda Istenhez. Dávid buzdítja a 95. Zsoltárban Isten népét, hogy jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt. Újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. És mikor elmondja ezeket a buzdító gondolatait, utána azt mondja, hogy de vigyázzatok, nehogy úgy járjatok, mint Mózes idejében a nép. Nekik is fel volt kínálva a lehetőség. Bemehettek az ígéret földjére. Bemehettek az én nyugalmam helyére, és nem mentek be. És azt mondja Dávid, körülbelül 4-500 évvel a Mózes ideje után, vigyázzatok, mert most is hangzik az Isten igéje. Isten most is azt mondja, hogy bemehettek az én nyugalmam helyére, de hogyha nem fogadtok szót az igének, ha nem engedelmeskedtek neki, nem fogtok bemenni. Ugyanezt a gondolatot viszi tovább a zsidókhoz írt levél írója. És azt mondja, hogy látjátok, itt vagytok Jézus Krisztusban, testvérek. Előttetek az üdvösség, és ugyanúgy el van készítve számotokra ez a nyugalmi hely. Elkészítetett számokra, és ti is bemehettek ebbe. De nem biztos, hogy be fogtok menni. Nem biztos, hogy tiétek lesz ez a nyugalmi hely. Miért mondja ezt az író? Először is nagyon érdekes, azt írja Jobb könyve, hogy az asztalitól született ember rövid életű és tele van mindenféle nyugtalansággal. Ilyen az ember. Nyugtalanok vagyunk. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és nyugalmat hagyok nektek. Nem véletlenül van ez többször az írásban, azért, mert ismeri Isten a mi életünket. Mi alapvetően egy nyugtalanságban élünk. Ez a nyugtalanság oka pedig a bűn. Isten itt pedig mit kínál a népének? Nyugalmat. Szó szerint úgy van, ez úgy lehet jobban lefordítani, hogy feloldódást, megoldódást, kisimulást. Ilyet kínál Isten a hívő ember életének. Igen ám, de nem mindenki lehet ennek részese. Mik azok, amik elválasztották Izrael népét, mik azok, amit elválasztották a régi embereket ettől a nyugalomtól, hogy bemenjenek az Isten nyugalmába? Hát először is az engedetlenség, a hitetlenség, a bűn, a kételkedés, a bizalom hiánya, azt írja az elkeseredés. Elkeseredtek ott a pusztába. Kijöttek Izrael népe Egyiptomból, nem volt víz. Aztán ott voltak, elküldték a kánoáni kémeket. Jaj, jaj, de nagy nép van itt. Mi lesz most velünk? Azt mondták, inkább menjünk vissza Egyiptomba. Elkeseredtek. És azt mondta Isten, hogy nem bíztatok bennem. Nem hisztek bennem. Azt hiszitek, hogy majd rosszat készítek nektek? Nem mentek be az én nyugalmam helyére. És azt látom, hogy ugyanúgy lehet ez az akadálya annak, hogy a mai kor hívő emberei ne menjenek be Isten nyugalmában. Mi ez az Isten nyugalma? Egyrészt a mai kornak jelenti azt, örök üdvösség Jézus Krisztussal. Ha meghalunk, ott leszünk Isten nyugalmában. Az, aki bízik Isten mentő szeretetébe, az, aki átadja az életét neki, bemehet ebbe a nyugalomba. Ez az egyik rész. Másrészt itt a földi életében is megnyugodhat az ember. Nem kell folytonos gyötrődésekben élnie. Nem kell folytonos aggodalmaskodásokban élnie. lenyugodhat. Uram, a te kezedbe teszem le az életem, te kezedbe teszem le az én gondolataimat, kisimul az ember, és Uram, történjék velem úgy, ahogy te jónak látod, és az a legjobb nekem. Tehet így az ember. És ennek, hogy ez így legyen, akadálya lehet a hitetlenség, akadályba lehet az elkeseredés, a kétségbeesés, mikor az ember nem lát tovább, csak ameddig a szeme lát. És nem tud a hit szemeivel nézni. Uram, én ezt látom. Úgy látom, hogy ezek a rossz dolgok történnek velem. És nyugtalan vagyok. Aki idáig lát, így beszél. De aki hittel lát, az bemegy az Isten nyugalmába. Uram, ezeket látom. Ezek vannak előttem. Szörnyű dolgok. De hiszek benned. Mert te mindenek felett ott vagy. És én tovább látok. Ez az ige egyik értelme. Többet nem szeretnék én róla beszélni. Volt egy dolog viszont, ami úgy megragadott engem, és ami eléggé megérintett. Azt van itt az igében, hogy aki bement az Isten nyugalmába, az maga is megnyugodott a maga munkáitól. Mit jelent ez, hogy megnyugodni a embernek a maga munkáitól? Hívő emberek vagyunk itt. És Istennek az igéje most hívő emberekhez fog szólni. Mert nem mindannyian, akik itt vagyunk benn Isten nyugalmában. Mert lehet úgy az Isten embere, lehet úgy a hívő ember, hogy egyszer benne van az Isten nyugalmába, és egyszer kijön az Isten nyugalmából. És lehet úgy a hívő ember, hogy már nem vagyok Isten nyugalmában. Hogy ez az ige, ami ide le van írva, hogy nem mentek be az Isten nyugalmába, ez ránk jellemző. Ez nagyon is hozzánk szól. Honnan láttam ezt? 1800-as években nagy ébredések voltak angolszász vidékeken. És az előtti időkben is, Luther korában is nagy ébredések voltak, és nagy üzenete volt, több igehirdetést olvastam Wesley Jánostól, Moody-tól, Stuttgartról, meg stb. Írásait én olvastam úgy nem behatóan, de olvasgattam, és azt láttam, hogy egy döntő helyen foglalja el az ő igehirdetésükben a mondani valót, az, hogy vigyázzatok, nem cselekedetekből, hanem kegyelemből. És én azt gondoltam, hogy igen, hát e súlykolják belünk vasárnapról vasárnapra, hogy nem cselekedetekből, hanem Isten kegyelméből üdvözülünk. Nem cselekedetekből érhetünk el bármit, hanem Isten kegyelméből. És azt gondoltam, hogy hát nem muszáj ezt annyira mondani, mert mindannyian nagyon jól tudjuk. Annyiszor el van szajkózva, miért kell erről ennyit beszélni? Azért, mert az nem csak egy korszaknak a problémája volt. Az nem csak az 1800-as évek problémája volt, vagy az 1900-as évek elejének problémája volt, hogy az ember a cselekedeteiből akart megigazulni, hanem a 2008-as év nagyon-nagyon nagy problémája, hogy a mai kor hívők is le akarnak tenni valamit az asztalra. És azt mondják, hogy Uram, ezért. Tudják, hogy honnan jöttem rá, testvérek? Azért, mert magamat látom, hogy ebben meg vagyok fertőzve. És nem csak magamon látom, hogy meg vagyok fertőzve, hanem látom a környezetemben élő hívőket, hogy ezzel a gondolkozással meg vagyok fertőzve. És ezzel a gondolkozásommal, hogy én valami jót tehetek Istennek, gyökeresen át van itatva az én óemberi természetem. És nem elég egyszer azt mondanom, és egyszer hittel azt mondanom, hogy Uram, a te kegyelmedből, mert ez olyan, hogy ez állandóan visszajön. És állandóan engem le akar uralni. És látom más testvérek életén is, hogy megint csak cselekedetekből, megint csak valami érdemet akar magának tulajdonítani, és ilyenkor már is kiesik az ember az Isten nyugalmából. Úgy jöttem rá erre, testvérek, hogy én imádkozok a édesanyámért, imádkozok a családomért. Rendszeresen imádkozom értük, és egyik szombaton reggel fölkeltem, édesanyám már fent volt, és hallottam, hogy tett, vett, mosogatott, vagy én nem tudom, mit csinált, én még éppen nem csináltam semmit, hanem csendességet tartottam az ige mellett. Nyitva volt a szobám ajtaja, és hallottam, hogy édesanyám már lent szorgoskodik. És elolvastam az igét, imádkoztam dolgokért, és elkezdtem édesanyámért imádkozni, hogy Uram, kérlek, könyörülj az én édesanyámon. Könyörülj rajta, hogy megismerjen ő téged. Hogy ő is a te gyermeked lehessen, hogy ne kárhozzon el, hanem örök élete legyen, és már itt a földön is békességet találjon. És könyörülj, Uram, látod, mennyit fáradozik, indulj meg az ő sok munkáján. Érzik a testvérek, hogy mennyire falsot kértem, és mikor ezt kértem, hogy indulj meg, Uram, nézd meg, mennyit dolgozik. Rájöttem, hogy Uram, milyen balga vagyok. Hogy kérhettem ilyet? hogy kérhettem olyat, hogy te valami emberi tetten meginduljál? Hogy ő valami jót tesz? Igaz, hogy az édesanyám rendes? Igaz, hogy nagyon szorgalmas, mindent megtesz értünk a családjáért? Isten tökéletes szentségben lakik. Az emberek minden jót tette. Bármilyen jó cselekedet azt hiszi, hogy valami nagyot tett, olyan Istenöt, mint a szennyes ruha. Semmit nem ér, még az is mocskos. És ha én azt kérem, hogy Uram, te az édesanyám jó tetteire nézve, induljál meg rajta, és vedd kegyelmedbe, akkor Isten azt mondja, hogy nem tehetem meg, mert azok előttem semmi. Vagy nézd meg, Uram, hogy én miket teszek. Nézd meg, Uram, hogy szolgálok. Nézd meg, Uram, rendesen járok a gyülekezetben. Nézd meg, Uram, nem vagyok iszákos, nőcsábász, vagy dohányzás rabja, vagy ilyen-olyan ember. Nézd meg, indulj meg rajtam, Uram. Isten azt mondja, nem indulhatok meg. Nem indulhatok meg rajtad, mert minden te igazságod fertőztetett. Olyan, mint a szennyes ruha. És ez a gondolkozás, mikor az ember egy jó életet elkezd élni, mikor Isten ráállította a kegyelem talajára az embert, és megújult az élete, megváltozott az élete, jobb lett az élete. Isten kegyelméből. Megváltozott a gondolata, megváltozott az érzésvilága az embernek. Isten kegyelméből. De egy idő után, mikor bekerült Isten nyugalmába, megint kikerülhet róla. Mert hogyha továbbra már csak azt fogja látni, hogy nézd meg, Uram, ilyen vagyok, látod? És most már ezért indulj meg rólam. Már is kiesett Isten kegyelméből, Isten nyugalmából. Már nem az Isten kegyelme erői munkálkodnak benne. Azért, mert már nem Jézus Krisztusra építette az ő életét. Mert már nem úgy állott, mint aki teljesen meg van alázva. Mint akinek nincsen már semmije. Uram, nem tudok mit felmutatni. Uram, nincsen másom, csak a bűnöm. Ilyen az, amikor megtér az ember. Mikor össze van roskadva. Uram, könyörülj rajtam. Nem tudok mi jót felmutatni neked. Nincsen semmi, amit fel tudnék mutatni. De mikor az ember élete megváltozik, egy új irányt vesz, új életbe kezd járni, az előző életéhez képest egyből fel tud már mutatni valamit? Uram, látod, hogy jó ember lettem? Uram, látod, hogy ezt meg ezt megteszem? De mikor így gondolkozik az ember, már nem az Isten nyugalmába van, hanem már nem a Jézus Krisztus áldozatára épül az élete, hanem a saját maga jó tetteire. Azt mondja egyszer Pál apostol, én pedig mindent kárnak és szemétnek ítélek azért, hogy megismerjem Jézus Krisztust, hogy az ő feltámadásának eleje munkálkodjon az én életembe. Mindent. Mit jelent az a minden? Hát éppen azok a dolgok a minden, amik nekem azt gondolom, hogy jó pontot szereznek Istenért, Istennél, vagy jó pontot szereznek az embereknél. Mert hányan gondolkozunk úgy, esetleg esünk ebbe a csapdába, hogy Uram, látod, én így és így éltem éveken keresztül. Én letettem valamit az asztalra, én már beszélhetek így. Ez az ember, aki így beszél, nem az Isten nyugalmába van. Így és így éltem, így és így szolgáltam, ezért már így tehetek, már megtehetem ezt is. Már jöhetek ezért eléd, Uram, már mondhatok így valamit a testvéremnek. Ez az ember már nincs Isten nyugalmában, mert mire épít? Már rég nem Jézus Krisztus keresztjére épít, már rég nem arra épít, hogy Uram, én egy nyomorult bűnös vagyok, mindenem, ami van, az a te kegyelmedből van, hanem már arra épít, hogy Uram, én már ezt és ezt letettem, és ezért én már így és így tehetek. És azt mondja Pál apostol, ezért mindent kárnak és szemétnek ítélek. Bármit testvérek, ide járunk imaházba, szolgál bárki, az életben normális életet él. De hogyha valaki erre elkezd építeni, kiesik Isten nyugalmából. Nem lehet benne Isten nyugalmában, mert már nem a kegyelemre épít. A hívő embernek folytonosan ott kell állni, hogy Uram, minden, amin van, a te kegyelmedből van. Semmi nincs, amit ne kaptam volna. Uram, és hogyha valami rossz történik velem, akkor nem azért úgy menni Istenhoz, Uram, hogy nekem ehhez jogom van. Uram, hát miért nem így van velem? Miért nem így beszélnek velem? Miért nem így történik velem? Hanem megalázza magát az ember, megüresíti magát, és úgy áll Isten elé, hogy igen, Uram, mert te így láttad jónak. Igen, Uram, mert te így láttad jónak. Érdekes, egészen más. Mindig maradni alázatban. Az alázat, valaki azt mondta, hogy az az eredeti megfelelője, hogy jelentéktelen terület. Tudunk-e mindig jelentéktelen terület lenni? Nincsen semmi, amit felmutathatnánk. Bármennyi éve hívők vagyunk, bármennyit szolgáltunk, bárhogy élem én az életemet, hanem mindig Jézus Krisztusra visszatérni. Mindig ott lenni Jézus Krisztusban, ő legyen a középpont. És tudják, testvérek, azt mondja Jézus Krisztus is, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Aki megtanulja ezt az alázatot, hogy Uram, igaz, hogy megváltozott az életem. Igaz, hogy nem úgy élek, mint eddig. Igaz, hogy már nem olyanok az érzéseim, és nem olyanok a gondolataim, de mindez kár és szemét. Egyedüli érték, amiért én valamit remélhetek tőled, mennyei atyám, az a te fiad áldozata. Semmi nem érték, minden kár és szemét. Hiába töltöm az egész életemet az imaházba. Hiába élek példás életet. Hiába bántam meg a bűneimet. Minden hiába. Egyedüli érték az én életemben az rajtam kívül áll, és az a te fiadnak az áldozata. Egyedül te azért te tekints rám, Uram, könyörülettel és írgalommal, mert a te fiad szeretett téged. Mert a te fiad az minden beszédedhez hűséges volt. Mert a te fiad az tökéletesen engedelmeskedett neked. Mert a te fiad, Jézus Krisztus, az teljesen egy volt veled, mennyei atyám. Mert a te fiad az rám is gondolt a kereszten. És te is gondoltál rám, hogy én elneveszek. Ezért az egyért tekints rám, Uram, nem azért, amit én tettem. Ha valaki sok év hívőség után, jó hívőség után, komoly hívőség után, nagy megtapasztalások után is így áll Isten előtt, az az ember benne van Isten nyugalmába. És az az ember megnyugodott a maga munkáitól, attól a munkáitól, hogy ő bármit is le akarjon tenni az asztalra. Tudják, testvérek, a Filippi levélben ugyanezen a helyen, amit idéztem, amikor Pál apostol azt mondja, hogy minden kár és szemét, van egy, úgy kezdődik ez a kis rész, hogy óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Kik ezek a megmetéltek? Ezek a megmetéltek a zsidók, akik alapvetően a saját cselekedeteikre építettek, hogy Uram, nézd meg, mi betartjuk ezt, ezt is megcsináljuk, azt is megcsináljuk, és egy jó életet éltek? Erre építettek. És azt mondja Pál apostol, óvakodjatok ettől. Óvakodjatok ettől. És nagyon érdekes, hogy ezen a helyen a Biblia nem azt a szót használja, a körülmetélkedés szót, hogy megmetéltek, hanem megcsonkítottak. Megcsonkítottakat használ. Mert az igazi megmetélés a szív megmetélése. Mikor levesztjük a bűn gondolatát, a bűn természetét, kidobjuk a szívünkből Jézus Krisztus által, aki pedig nem ezt teszi, a szíve ugyanolyan változatlan marad, de esetleg betart külső szabályokat, vagy egy jó életet kezd élni, az nem megmetélt, az nem Jézus Krisztusé, hanem az csak egy megcsonkított ember. És az az ember folytonosan csonkítja magát. Az az ember, akinek a szívében nincs változás, de eljár az imaházba, inkább járna kirándulni. Az az ember, aki inkább imádkozik, de eljár imaházba imádkozni, de a szíve nincsen megmetélve, inkább menjen el moziba. Azért, mert az az ember itt csak megcsonkítja a saját szabadidejét, megcsonkítja a saját energiáját, minden jó dolgot, amit fordíthatna jobbra. Semmit nem ér az. De az az ember, aki eljár imaházba, az az ember, aki imádkozik, az az ember, aki Istennek szolgál úgy, hogy a szíve is Istennek van szentelve, hogy abból kidobta a bűn gondolatát, szív szerint van megmetélve, és nem csak egy megcsonkított életet él, nem önmagát csonkolja, hogy valaminek látszódjon, az az ember Istennek a legdrágább. Istennek a legkedvesebb. Mert az az ember nem épít másra. Semmi másra nem épít, csak Jézus Krisztus áldozatára. És bármit elért az életbe, bármit elért a hívő életben, azt mondja, kár és szemét. Semmit nem ér, Uram. Egyedül, ami számomra érték, és egyedül, ami számodra érték, az a te fiad áldozata. Az az ember benne van az Isten nyugalmába. Emlékeznek arra a testvérek? János jelenések könyvében, második rész, így szól. Emlékezzél hát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Azt mondja, hogy térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Magyarul, a cselekedeteidnek nem kell, hogy változzon. Ugyanúgy tegyél. Semmit ne változtass. Csak térj meg. Amíg nem térsz meg, amíg csak cselekedeteid vannak, semmit nem ér. Károdra van. Saját magadat megcsonkítod. Az életedet teszed tönkre. Az életedet szétporlasztod a vallással. Semmit nem ér. Vallás nélkül élhetsz egy boldog életet. Aztán persze mehetsz a pokolba. Így meg még vasárnapod is oda lesz. Sok idő az imádsága, gyötrő gondolataid lesznek, mert nem fogod tudni, hogy mit csinálsz. Semmit nem ér. De azt mondja, hogy ha megmetéled a szívedet, ha azt mondod, hogy kivetsz a szívedből minden olyat, ami saját magamra épül, vagy bármi tettemre, kivetsz a szívedből minden bűnt, és teljesen átadott az Jézus Krisztusnak. Uram, itt a szívem. Kezdj vele, amit akarsz, mert egyedül te vagy a teremtőm, te vagy az alkotom, és nálad van jó helyen. Az az embernek azt üzeni Isten, ugyanúgy tegyél mindent, ahogy eddig. Járjál imaházba. Imádkozzál. És éljél hívő életet. De az az ember külső életében lehet, hogy semmi változást nem fog észrevenni az ember. De gyökeresen megváltozik minden. Isten előtt, mint ha kicserélték volna. És nem csak Isten előtt, hanem azt a testvérek is meg fogják rajta érezni. És az az ember benne van az Isten nyugalmába. Az az Isten abban a nyugalomban van, amit Isten készített neki. Az az ember bement abba. Testvérek, ez nem olyan, hogy egyszer nekem elég ezt megharcolnom. Egyszer meg kell harcolnom mindenkinek. De aztán az állandó óemberi természetben az a tenni vágyás van, hogy nem akarunk semmit ingyen elfogadni. Nehéz nekünk ingyen elfogadni. Ez állandóan visszatér. És ezt folyton meg kell ölni. Nem szabad a gondolatunkban, nem szabad az érzésünkben teret engedni neki. Mert mihely teret engedünk neki, ez elhatalmasodik rajtunk, átveszi az irányítást. És rögtön kiesünk az Isten kegyelméből, az Isten nyugalmából. Nem az üdvösségünket vesztjük el. Csak már nem a kegyelem talaján áll az én életem, hanem a törvény alapján. Ha teszem a jót, akkor élek. De ki az az ember, aki tud jót tenni? De viszont a kegyelmet el lehet fogadni. Testvérek, a mai imaórán azért hoztam ezt az igét. Mindenki gondolkozzon el most. Benne vagyunk-e az Isten nyugalmában? Mire építjük a mi életünket? Mi az életünk alapja? Miért remélek én Istentől bármit is? Érdemes erre végig gondolni. Néha eszembe jut a halálom pillanata. Hogyan fogsz, Uram, engem elhívni? Hogyan fogok megállni előtted, Uram? Mire fogok hivatkozni? És amikor ezen gondolkozok, akkor mindig eltörpülve, porszemnyének látom, hogy én ide járok a gyülekezetbe. Porszemnyének látom azt, hogy normális életet próbálok élni Isten félelmében. Porszem, még annyi se. És azt látom, Uram, ezek annyira kevésnek tűnt, nem tudom ezeket megmutatni előtted. De mikor arra gondolok, hogy Uram, én benned fogok reménykedni. Én abba fogok reménykedni a halálos ágyamon, abba az utolsó pillanatban, hogy te ott fügtél a kereszten. És hogy te azért fügtél a kereszten, hogy nekem ne kelljen meghalni. Én abba fogok kapaszkodni, az lesz az egyedüli bizalmam. Uram, te szerettél engem, és te azért áldoztad fel magad, hogy én oda mehessek az atyámhoz. És ebben halálos ágyba ez lesz az egyedüli kapaszkodó pontom. Bármit is csináltam a földi életembe. És ugyanígy kell minden napon megállnunk. Ez az egyetlenül kapaszkodó pontom. És aki ez az egyedüli kapaszkodó pontba, Jézus Krisztus keresztjébe kapaszkodik, és arra építi az életét, megváltozik az egész ember. Minden megváltozik belül. És ami belül, az ki fog áradni. És ami kiárad, az meglátható lesz, és sokaknak életforrásává lesz. Most imádkozzunk, testvérek!